Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem egy olyan koncertmester, akinek a nevét nehéz kimondani, és pizzarendeléshez is elég körülményes, Tvirsz Péter, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmester. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz.
Miért olyan nehéz pizzát rendelni neked, amikor...
Hát ezzel a névvel? Aha. Hát azért, mert visszakérdeznek rengetegszer, hogy mi, ki, hogy, Tvirsz, kis.
Kis,
úgyhogy mást szoktam, mást feleségem nevét szoktam mondani, vagy kitalálok egyet, mindegy, szóval.
Aha.
Szóval, igen, Tvirsz.
De mondtad, hogy vannak ilyen legendák, hogy ez miért alakult ki, miért nem essel, illetve miért eszel mondják, és miért nem essel, hogy ez egy ilyen családi legendárium,
nem
vagy?
Tudom pontosan, majd lehet, hogy egyszer nekiállok, és összegyűjtöm a kellő infót hozzá, és kinyomozom. A T az egy rövidíté, állítak tarpat, aki valami volt, és nem tudom, tarpat, aki first, vagy valami, hát valami ilyesmi, és akkor ezt összevonták, és lesz belőle egy ilyen rengeteg másonhangzós.
First, mint első?
Mint igen.
Aha.
De hogy miért, hogy mi az első abban?
Az első számú hegedűs. Hát akkor tulajdonképpen most beteljesedett a jóslat, nem? Tehát most egy is koncertmester
igen.
vagy akkor.
Igen, koncertmester, de játszottam nagyon sokáig a Liszt Ferenc Kamarazenekarban a második hegedűt. Nagyon sokáig voltam.
Brácsás is voltál, nem?
Igen. 2,5 évig játszottam a Zavar Kvartettben, mint brácsás. Sőt, legutóbb a decemberben a Zene Akadémián is a műsor második részében a brácsásak között zenéltem. Uh-huh. Na, jó dolog. Ez nekem bejön.
Akkor a brácsás viccekkel el vagy? Tehát nincs ilyen különbség, hogy aki brácsázik, az gyengébb színvonalú.
Nem.
Nem, ez ilyen hülyeség, csak egy ilyen ugratás az zenészek között.
Nekem jó barátom a brácsa.
Aha.
És nagyon jó, és jót is tesz, tehát a hegedülésnek jót tesz.
Miért, hogyan?
Mert egy kicsit kicsit intenzívebb hangképzést és intenzívebb hozzányúlást igényel.
Tehát jobban meg és kell nyomni a vonót például, hogy egy...
Tulajdonképpen igen, néha sűrűbbre kell lenni. De... A jellegénél fogva nehezebben megszólaló hangszer, és ennek vannak jótékony. Van árnyoldala is, tehát például az nagyon érdekes, de sokakkal beszélgettem, és nagyon sokan vannak úgy, hogy hegedülés után brácsázni az megy. Fordítva már nem annyira egyszerű. Nekem legalábbis. Tehát ott sokkal több idő kell, míg visszanyerem azt a finomabb megközelítését.
A te eredeti hangszered a brácsa, vagy hegedű szakon végeztél?
Igen, persze, hegedű szakon végeztem, és aztán utána de mindig is érdekelt, szerettem brácsázni. Volt olyan kamaraóra, hogy brácsáztam, de az első ilyen komolyabb, hogy is mondjam, megpróbáltatás az a Zauer Quartett volt. Megkerestek, hogy akkor volna kedvem brácsázni, és akkor volt rá fél napom, hogy eldöntsem, és azt mondtam, igen. És az ment 2,5 évig.
Neked evidens választás volt a zenépálya, nyilván már apukád is művész volt, vagy ez hogy jött nálad?
Tulajdonképpen igen, de azért voltak ilyen, hogy is mondjam, amikor hát volt ez az A meg a B kategória a zeneiskolában, és amikor én nem vettem annyira komolyan ezt, mert sokkal jobban szerettem focizni, meg egyéb más dolgokat csinálni. Tényleg nagyon szerettem focizni. Sokszor gyakorlás tanulás helyett is lementem, és fociztunk. De alapvetően igen.
És mikor billent át ez az egyensúly, hogy elkezdett komolyan venni a komoly zene tanulását és a hangszert?
Nem tudok ilyen konkrét időt meghatározni. Talán az, hogy voltak olyan periódusok, amikor ezt komolyan vettem. Tehát akkor gyakoroltam, akkor sok zenét hallgattam, akkor még zenét is szereztem.
Főleg klasszikusokat hallgattál, vagy a zenei érdeklődésed az elment más irányokban is?
Nem.
Tényleg?
Persze.
Más zene iránt nem is érdeklődés van?
Nekem bizonyos tekintetben nagy szerencsém volt, mert édesapám rengeteget turnézott, rengeteget utaztak. mindenfelé a világban, többek között Amerikában is nagyon sokat voltak, és akkor ők meg ő tudott hozni nekem olyan lemezeket, amiket nem is lehetett itthon kapni.
Uh-huh. Ez a Listen.
Pink Floyd, aha, vagy Dire Straits, amiket még nálunk nem annyira lehetett hozzájutni olyan zenéket.
70-es évek, ugye arról beszéltünk a 70-es évekről?
Hát, már inkább később.
Később. Ez a Liszerenc Kamara zenekari turnékról beszéltél, ugye?
Így van.
Ez egy ilyen aranykorként élhet, az a 70-es, 80-as évek a Liszerenc életében, amikor így...
Szerintem a Golden Age az a 80-tól 90-ig.
Egy 10 év, egy erős 10 évet mondunk.
De most a régi csapatról beszélünk. Tehát
mert most is aranykor van. Sőt, most van az igazi aranykor.
Igen. Lehet apukám még generációjáról beszélek. Uh-huh. Szerintem igen.
Ő hány évet játszott a zenekarban?
Húha,
összesen?
Ez nagyon ciki, pontosan nem tudom, de talán is van, 25-20, 70, talán 78-tól 2020-ig.
Uh-huh.
Uh-huh. Sőt, nem, 2019-ig azért gondolom, mert a Várda István művészeti vezetőnk, én 19-ben kerestem meg, ő 20-ban, tulajdonképpen hivatalosan 20-ban csatlakozott hozzánk, és akkor már apu nem játszott, azt hiszem. Tehát körülbelül így.
Ez a 80-tól 90-ig tartó időszak, amiről beszélünk, mint Golden Age. Ugye ez nagyjából így lőttük be. Ez a Liszt Kamara zenekar, akkor sztár volt, és akkor az első számú zenekarok között tartották számul, ugye? Ez azt jelenti, hogy rengeteg turné.
Nagyon sok turné volt. Tehát voltak olyan évek, hogy hát az évnek a, hogy is mondjam, hát én gyerekként emlékszem rá, én nagyon sok olyan, egy kép így bevillan, akkor az, hogy kim van a bőrönd a nagyszobában. Mindig.
Apu már megint elmegy.
Ez, aha, igen, tehát az évnek a kétharmad részét külföldön töltötték, de legalább a felét. Hmm. Nagyon sok hanglemez volt, rengeteg hangverseny, 100 fölötti koncert.
Mm-hmm. És ezt egyébként a Róla Jánosék mikor kezdték megérezni, hogy előbb-utóbb változtatni kell, vagy korszerűsíteni kell a zenekar hangzásán, vagy egyáltalán azon a zenei világképen, amit korábban képviselt? Mert ez egy ilyen folyamatosan változó pálya, nem? Tehát mindig alkalmazkodni kell a kívásokhoz, és akkor...
Hát megváltozott a piac, és kezdtek jönni a fiatalok. Én voltam az első hegedűs, aki hát időzében új volt, mert hát 40 éven keresztül ott nem változott a tagság.
Ez a hangzásnak igencsak jót tett, nem? Tehát ez így koherens.
Azt nem tudom, de azt viszont tudom,
hogy nem beszélgettek éppen.
Minden új ember hoz valamit magával, ami a sajátja. Ez teljesen természetes, és ezt valahogy abba integrálni kell. Tehát ez akarva, akaratlanul a hangzás változik. Bármilyen furcsa hangzik, minden új ember csatlakozásával a hangzás egy picit változik ebbe vagy abba az irányba. És hogyha ebből sok van, akkor pláne változik. Úgyhogy ezt nem kellett csinálni, ez szerintem ez természetes folyamat.
Mm-hmm. És hogyha több ilyen egyéniség száll be egy zenekarba, akkor mégiscsak lenni kell egy ilyen felülről vezérelt akaratnak, aki most a Várdai csinálja, gondolom, a művészeti vezető,
igen,
korábban a Róla.
Közösen csináljuk az Istvánnal. Tulajdonképpen úgy néz ki, egy hónapban kell körülbelül egy olyan öt napot dolgozik velünk, de az évnek a nagy részében én tartom a próbákat, és én mi együtt készülünk fel. És igen, ezeket a különbségeket össze kell fésülni. De itt vannak generációs különbségek is, tehát erős. Igen.
Akkor te, mint koncertmester, lényegében te tartod a leginkább aktívan kapcsolatot a zenekarral. Te tudod a mikrorezdüléseket, és a művészeti vezető azt csinálja, hogy fontosabb lényegi dolgokra rákapcsolódik.
Most már annyi időt töltöttünk együtt, hogy az István is tudja ezeket az apró rezdüléseket, és hát megismert bennünket, úgyhogy ez... tehát tök tulajdonképpen, hogyha most azon gondolkozom, hogy... ő jön és ötletel, van olyan, hogy jön, és akkor azt a darabot ott hallja először, amit mi megtanultunk, és akkor eszébe jut mindenféle dolog, azokat elmondja. És, kinek... és nincs ilyen, hogy is mondjam, nincs ilyen számonkérés, hogy akkor azt vagy megtartjuk, vagy nem. Aztán természetesen van olyan projekt is, amit kezdettől fogva ő épít fel, és azon nagyon erősen rajta van a kézjegye.
De vannak olyan darabok, amiket te sugalmazol a zenekarnak, hogy akkor ezeket tanuljuk meg.
Hát van rengeteg olyan darab, aminél nagyon-nagyon erős a tradíció.
És például mik ezek a darabok?
Például Bartók Divertimento, vagy például a következő koncert, amire készülünk, ahol romantikus szerenádok részleteit fogjuk játszani most pénteken a BMC-ben. Hát azok a zenészek, akik nagyjából velem egy időben csatlakoztak a zenekarhoz, azok ezen nőttek föl. Grieg, Csajkovszki szerenád, Dvorák szerenád, Szuk szerenád. Ezeket nagyon-nagyon sokat játszottuk akkor. És most is a paletta egy nagyon kövér részét képezik ezek a darabok.
Az alap daraboknak, vagy az eddig játszott darabok jellege, az mennyiben változott mint a 2000-es évek után? Tehát amikor ugye jöttek a korhű hangszereken játszó zenekarok, és nyilván ez hatással volt a repertoár egészére nézve, főleg egy modern hangszereken játszó zenekar esetében, aminek ti vagytok.
Tehát ugyanazokon a hangszereken játszunk, tehát ugyanazon az úgynevezett modern hegedűn, modern vonóval játszottak a apujék is.
Igen, de hogy a darabok azok nyilván
hát kiszorult egy picit. Tehát azt azért nehéz a kamarazenekarok esetében ez a... Tehát tulajdonképpen a kamarazenekari irodalom 90% az barokk. És akkor megjelentek a korabeli hangszereken játszó zenekarok, akkor egy picit ez a...
Ellopták a sót.
Igen.
Uh-huh.
Ami nem baj,
kurték.
Ami nem baj, mert ez késztette az embert arra, hogy másfelé orientálódjon, másfelé nyisson, máshol keresse meg a repertoárt más összetételben hozza össze. De hát ez megtörtént, és tulajdonképpen a mai napig nem túl sok barokk zenét játszunk.
Főleg emiatt?
Nem csak emiatt, azt a fajta hangot a barokk zenével kapcsolatban, azt talán még nem találtuk meg. Ennek majd bizonyára eljön az ideje, de még nincs.
Mármint nincs a mostani érában nem találtátok meg?
A mostani zenekar összetételben kiként, tehát itt már nagyon sok iskola vegyül. És mindegyik erős. És ki kéne találni valami közösset, csak most még erre nem volt.
Az mit jelent?
Nem volt.
Bocsánat?
Koncepció.
Az mit jelent, hogy sok erős iskola találkozik most a zenekarban? Hogy kell érteni? Tehát sok erősebb zenei stílus, erősebb egyéniségek?
Nem, a hangszer közelítés.
Aha.
A hangszernek a megközelítése azért hát hogyha nem is, tehát azért megváltozott. Tehát más tanult az, aki mással szembesült, akár felvételek kapcsán, akár koncertek kapcsán, sokkal több új, modernebb, hogy is mondjam, korhűbb megközelítés van most a piacon, mint amikor én tanultam.
És
tehát
amikor...
Igen.
És amikor elkezdtek próbálni és együtt zenélni, akkor az a sok tehát a különböző megközelítést egy hangszerhez, akkor te hallod, hogy ő másképp nyúl hozzá, és akkor ezt koherensebbé kell tenni, ezt a hangképet?
Ezt talán azt hiszem, hogy bizonyos, tehát a barokk zenében a legélesebb ez a különbség, aztán utána nem, aztán utána kevésbé. De, ez így van. Ez így van.
Te egyébként...
És ezeket össze kell valahogy úgy fésülni, hogy mégis azért egy követ fújunk, és egyféleképpen játszunk.
És akkor ez a folyamat most zajlik, tehát ez még nem történt meg, itt folyamatos csiszolások vannak, és így...
Hát mindig folyamatos csiszolás van. De azért ez alapvetően most azt hiszem már egy nagyon egységes dolog lett.
Aha. Te egyébként személy szerint mit gondolsz a korhű zenekarokról és az ő megközelítésükről a barokk zenéhez, vagy a reneszánsz zenéhez, vagy
akár a klasszikusokhoz? Hallgattam is. Én azt gondolom, hogy még mikor főiskolás voltam, akkor hívtak ilyen együttesbe, és volt egy-két hétig nálam korabeli hangszer, olyan építésű hangszer, azzal a vonóval, és én nem tudtam normálisan megszólaltatni. Mm, és akkor rájöttem arra, hogy ez nem úgy van, hogy hegedű-hegedű, vonó-vonó, akkor hopp, fölvesz, és akkor menni fog. Ezt meg kell tanulni. És ez még nem... Mm. Ez tényleg, ez egy
igen, külön... Tudom, tudom meg.
Ez igen. Egy más, jó, persze alapjaiban egyezik, de mégsem. Hm. Tehát ezt meg kell tanulni, megszólaltatni.
Neked van ilyen terved, hogy belemerülj ebbe, vagy?
Bevallom őszintén, hogy nincs.
Aha, miért nincs?
Miért nincs? Hát, mert annyi minden dolog történt a zenekarral az elmúlt időben, ami kitölti. Ami kitölti a, hogy is mondjam, a napjaimat, meg szóval erre már nincsen tér. Uh-huh. Nincs már, nincs helye. Uh-huh. De ez nem biztos, hogy fél év múlva is így lesz, de most nincs.
Uh-huh. Ez főleg annak köszönhető, hogy sok projekt fut jelen pillanatban.
És nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak. Új dolgok vannak.
Új dolgok alatt mit értesz? Mi az, ami most leginkább...
Hát például a születésnapi koncerten lesz egy Muston and Nonet. Uh-huh. Ezek a darabok, ezek a nekem is újak, a zenekarnak is újak, és hát másfajta zenék. Tehát uh-huh. Új
világok, új, tehát olyan
ezek aha. Teljesen új aha. Világok.
Muszolán zenéje milyen? Egy-két dolgot? Igen, én hallottam hát, korábban egy kedvet, én sem
ismerem. Az igazság, hogy nem olyan rég, a napokban kezdtem hallgatni, de nem csak azt, amit játszani fogunk, mást is. Muszolán zenéje, ezt hogy mondjam el?
Ami elsőnek eszedbe jut, ami...
A legnemesebb értelmében eklektikus. Uh-huh. Tehát minden van benne, de mégis nagyon egyéni és nagyon eredeti. Tehát egy másodpercre megszólal a barokk, egy másodpercre megszólal a romantika, egy másodpercre megszólal a kortárs, és ez jutott eszembe. De nem ástam bele még nagyon magam. Uh-huh.
Egyébként...
Nagyon egyedi, és nagyon eredeti.